Tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy kiinduló pontként azt a helyzetmeghatározást válasszam, amit külügyminiszterünk is választott. Ugye egy ország külpolitikájának az alakítása az a kormány feladata, kötelessége és egyben felelőssége. Természetesen egy ország külpolitikájában nem csak a kormány külpolitikájában benne, hiszen ellenzék minden demokratikus országban létezik. És akkor is igaz, hogyha éppen zsugor bukfencet vet, mint Magyarországon történt a legutóbbi választáson, ettől még van, és része természetesen az ország teljességének, de hogy az ország milyen irányba halad, kivel milyen szövetséget köt, milyen megállapodásokat hoz tető alá, egyes relációktól mit vár, milyen célokat tűz ki, ahhoz milyen eszközöket bocsát az önök rendelkezésére, hogy önök ezekkel az eszközökkel milyen módon képesek élni, no ez már kormányzati feladat, itt már a kormányzatnak van teendője, hiszen a felelősséget az ország külpolitikai sikerességéért vagy sikertelenségéért is a kormánynak kell viselni. Ez a mai találkozó, tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen fontos találkozó, sőt, talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy különleges jelentőségű találkozó, és az önök munkája is különleges jelentőségű, a legutóbbi parlamenti választások fényében, hiszen maga ez az év is különlegessé vált Magyarország számára. Ha visszagondolnak az elmúlt 20 évre, nem nagyon emlékezünk olyan sajátos, különleges, súlyos és meghatározó erejű esztendőre, mint a 2010-es bizonyult ezidáig Magyarország számára. Végül is olyan dolgok történtek Magyarországon, kellő szerénység mellett hadd fogalmazok úgy, hogy olyan tetteket vittünk véghez Magyarországon, amelyre az egész világ fölfigyelt. Először is ez az év különleges a magyarok számára azért, mert Európában is ritkának számító nemzeti egységet hoztak létre. Ezzel a történelmi mozdulattal nem csak lezártak egy korszakot, hanem ahogy az lenni szokott, meg is nyitottak egy másikat. Én ezt a korszakot úgy nevezem, hogy visszaszerezték az önrendelkezés képességét. Visszaszerezték az önrendelkezés képességét attól a politikától, amely az elmúlt esztendők során a magánérdekeket a közérdek elé helyezte. Ez egy nagyon fontos változás. Tehát a belső önrendelkezés képessége volt az igazi tétje a parlamenti választásoknak. Ezt nevezhetjük önrendelkezésnek. Az én megfogalmazásomban a magánérdekek helyett a közérdek első helyre állításának kérdéséről van itt szó. A magyar emberek világossá tették, hogy nem fogadják el többé, és ez nem pártkérdés, ez minden pártra vonatkozik, az ország bármely elitjére vonatkozik, nem fogadják el többé azt a politikát, mert ha ilyet tapasztalnak, súlyos következményei lesznek, üzente a kétharmados többség, nem fogadják el azt a politikát, amely magánérdekeket közérdek elé helyez. Tehát az ország első számú érdekének a köz érdekét határozták meg. Ennek a következménye az, hogy amikor a kormányprogramot bemutattam a tisztelt ház előtt, akkor a kormányt magát a nemzeti ügyek kormányaként definiáltam. Tehát egy ilyen hatalmas parlamenti többséggel a kormány háta mögött. A kormánynak nem is lehetett más választása, mint hogy a saját önképét azt a nemzeti együttműködés kormányaként, a nemzeti ügyek kormányaként határozta meg, hiszen nyilvánvaló, hogy nem egy egymással rivalizáló pártok által meghatározott politikai erőtér jött létre Magyarországon, hanem egy olyan politikai erőtér, amelynek egy kétharmados többségű erő áll a középpontjába. Nagyon fontos dolog, hogy mi különbséget tudjunk azonban tenni társadalmi rendszerek és politikai rendszerek között. Egy adott társadalmi rendszeren belül teljesen különböző politikai rendszerek léteznek. Japán is demokrácia, meg Ausztria is demokrácia, és ha valaki azt mondaná, hogy az két azonos politikai rendszer, akkor valószínűleg ebben a körben, amelyet reményeim szerint nem kell provinciálisnak nevezni, bizonyára megmosolyognánk ezt a kijelentést. Tehát kétség kívül különböző politikai rendszerek léteznek a demokrácián belül is. Az, amit mi építünk, azt a kormányprogram is így jelöli meg, ezt az irányt tűzi ki, a nemzeti együttműködés politikai rendszerének tekintjük. Én azt gondolom, hogy az önök számára ennek a politikai változásnak, amit most leírtam, elsősorban az a jelentősége, hogy Magyarország visszanyerte a hangját. Magyarország egy olyan ország, amelynek ismét van hangja. Én nem azért jöttem, hogy az előző 8 esztendőt minősítsem, de amikor jövőről beszélünk, meg az önök feladatairól, nem tudjuk megmenteni magunkat, mentesíteni magunkat az összevetéstől. Az összevetés és az összehasonlítás az mindig a gondolati tisztaság előföltétele, vagy jó eszköz legalábbis a tiszta, világos gondolkodás számára. Ezért nem dicsekedve ezzel, mert nincs ebben dicsekedni valónk nemzeti nézőpontból, de a tisztánlátás érdekében rögzítenünk kell, hogy Magyarország az elmúlt években elvesztette a hangját. Az igazság, hogy nehéz egy olyan országot komolyan venni, amelynek a vezetői saját magukat hazugnak deklarálják. Nehéz egy olyan országot komolyan venni, ahol a politikai elit saját maga állít ki magáról egy bizonyítványt, beismerve, nyíltan, félnyíltan, de aztán végül az egész világ számára tudottan, hogy valójában hazugságra épül az a politika, amit csinálunk. Beleértve ebbe a gazdaságpolitikát, meg ennek aztán a külföld felé történő tolmácsolását. Hiszen ha itthon hazudunk az ügyben egymásnak is a parlamentben, hogy mi a költségvetés valóságos állapota, mik a költségvetés igazi számai, majd önöknek képviselniük kell ezt a kormánypolitikát kifele, akkor ha tetszik, ha nem, önök arra a sanyarú sorsa jutnak, hogy valótlanságot, beszéljünk egyenesen, hiszen magunk között vagyunk, hazugságot kell, hogy képviseljenek. Ez mindenkinek rossz. Szerintem rossz a politikai elitnek, szerintem rossz Magyarországnak, és rendkívül kényelmetlen az önök számára is, hiszen önök nyilván megteszik, amit meg kell tenni a haza érdekében, képviselik a kormány külpolitikáját külföldön, de egyáltalán nem mindegy, hogy közben egyébként szégyellik-e magukat, vagy nem. Közben jól érzik-e magukat a bőrükben, vagy nem. Jól esik-e az, amit mondaniuk kell, mert maguk is hiszik annak igazát, vagy pedig tudják, hogy mit gondolnak a mondatok elhangzása után az önökkel szemben ülő tárgyaló partnerek. Ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz egy ilyen erkölcsi közegben sikeresen képviselni Magyarország külpolitikai érdekeit. Ezért is volt az, hogy bár nyilván önök beszéltek, tehát kicsit a hangképző szerveik működtek, de Magyarországnak nem volt, mert nem lehetett komolyan vehető hangja a nemzetközi arénában. Ez a helyzet most megváltozott. Ezt most én nem párt szempontból értékelem, kifejezetten nemzeti szempontból értékelem, és innen nézve pozitív, kívánatos és biztató fejleménynek, folyamatnak tekintem. Magyarországnak van hangja, egy olyan változás történt, egy olyan radikális erőviszonyváltozás történt Magyarországon, amely önök számára megteremti, ha úgy tetszik, az újrakezdés lehetőségét. Függetlenül attól, ami az elmúlt években volt, van egy új kezdőpont, amit elfoglalhatnak, ahonnan megfogalmazhatják a mondani valójukat, és innen, erről az új kezdőpontról megfogalmazott mondani való esetében már érthető, ha azzal az igénnyel lépünk föl, hogy meg is hallják, amit mondunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen nem arra akarom önöket bíztatni, hogy becsüljék túl Magyarország nemzetközi szerepét. Természetesen legalább ekkora hiba, ha alábecsüljük ezt a képességet. Ez az első számú kérésem önökhöz. Mindig tudják, hogy kicsodák. Ne felejtsék el, hogy önök egy nagyszerű, és az elmúlt 1000 évben összességében sikeres nép képviselői, amely természetesen vétett hibákat, kötött időnként rossz szövetségeket, de nagy nemzetközi teljesítmény van a háta megett, amelyre büszke lehet. Tehát ez a fajta reális helyzetértékelést eredményező önbecsülés, az egy politikai, ha úgy tetszik, szakmai elvárás a Magyarországot külföldön képviselő diplomaták felé. Tisztelt hölgyeim és uraim! Természetesen egy külpolitika minőségét mindig befolyásolja, hogy a külpolitikát alakítók, kigondolók, a stratégiát megalkotók mennyire képesek reálisan fölmérni, megérteni és fölmérni azt a világot, amelyben a külpolitikát végre kell hajtaniuk, amelyben alakítaniuk, képviselniük kell. Az én fölfogásom, meglátásom és elemzésem az, hogy a 21. században egy olyan változás történik a világrendben, amely bizonyos képességeket kevésbé értékel, más képességeket pedig kifejezetten felértékel majd. Ez azt jelenti, hogy olyan átalakulásnak a küszöbén vagyunk, amelyben bizonyos képességek, amelyekkel szerintem Magyarország rendelkezik, illetve rendelkezhet, fölértékelődnek. Én úgy látom, hogy ebben az új világrendben a gyorsaság és a reagáló képesség lesz a siker alapja. A gyorsaság és a reagáló képesség. A gyorsaság az mindig intellektuális képesség is. A sportban is, és a politikában is. Nem elég gyorsan és nagyot ütni, azt is tudni, hogy miért pont oda. És nem elég gyorsan elfutni, azt is tudnunk kell, hogy mikor kell elfutni, és hova, onnan, ahol úgy érezzük, hogy veszélybe kerültünk. Tehát gyorsaság, reagáló képesség és intelligencia. Ez a három dolog együtt jár. Ezért én önöktől gyorsaságot, reagáló képességet, cselekvőt és intelligenciát szeretnék kapni, és várok egyúttal. Mert a külpolitika sikerének alapja Európában ez lehet. Most ehhez az intelligenciához természetesen szükséges, és remélem, hogy ennek a konferenciának a végén, ennek a végeredménynek a beálltát majd rögzíthetjük, hogy kell rendelkeznünk egy meglehetősen átható erejű, és világos leírásával annak a világrendnek, amiben a külpolitikánkat érvényesíteni kell. Úgy hiszem, hogy minden, ami körülöttünk történik, jól vagy rosszul érint bennünket, valójában egy új világrend kialakulásának a kísérő jelensége. Ezért van az, hogy amikor a világgazdasági válságról a magyar kormány beszél, ez a magyar kormány beszél, az nem beszél válságkezelésről. Ez nagyon fontos dolog. Ugyanis mi nem egy válságot látunk a világban, hanem egy világrend változást, amelynek kísérő jelensége néhány számunkra kedvezőtlen gazdasági folyamat. Egyébként szeretném felhívni a figyelmet, ezek a folyamatok nem mindenki számára kedvezőtlenek a világban, vannak olyanok, akiknek a számára kedvezőek, de nekünk kedvezőtlenek. Ezért mi nem is azt tűzzük ki célul, hogy kezeljük a válságot, mert a fölfogásunk szerint ennek a krízisnek a végén a világ nem olyan lesz, mint amilyen előtte volt. Ezért nem az a racionális magatartás, hogy kezelni próbáljuk a válságot annak érdekében, hogy visszáll a régi rend, hanem hogy tudomásul vesszük, hogy egy kísérő jelenség. És nem föladva a céljainkat, a korábbi céljainknak megfelelően, csak egy új közegben ezeknek a céloknak a megvalósulásáért dolgozunk. A válságkezelés nem cél. A magyar külpolitikának és a magyar politikának más céljai vannak, nem a válságkezelése. A magyar politikának az a célja, hogy növekedjen a gazdaság teljesítőképessége, hogy növekedjen az egyfőre jutó nemzeti össztermék, hogy növekedjenek a munkahelyek, hogy a költségvetési fegyelmet és finanszírozási képességet eközben fönntartsuk. Ezek a céljaink, nem pedig a válság kezelése. Ez egy nagyon fontos dolog. És a kérdés csak az, hogy értjük-e, megértjük-e mi így együtt, hogy a világ pontosan milyen rendből, milyen rendé alakul át. A magam részéről ehhez a beszélgetéshez és vitához csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekünk, mondjuk úgy, hogy a nyugati civilizáció gyermekeinek, mondjuk a keresztény gyökerű nyugati civilizáció gyermekeinek, arra kell fölkészülnünk, hogy a mi civilizációnk hozzájárulása a világ teljes gazdasági teljesítményéhez zsugorodni fog a következő időszakban. Hogy a mennyisége is zsugorodik-e, vagy csak az aránya, ez egy másik kérdés, ezt majd imán gazdasági elemzők, akik eljönnek ide önökhöz, el fogják mondani, vagy kifejtik a saját álláspontokat. Egy dolog biztos, hogy a világ összes GDP-jéhez való hozzájárulása a mi civilizációnknak százalékos arányát tekintve folyamatosan csökkenni fog. És nekünk ebben a folyamatos csökkenésben kellene ezen az európai vagy nyugati GDP arányon belüli részvételünket növelni. Na, ez a feladat. Ez, amit én bátran nevezhetek talán, túlzások nélkül történelmi feladatnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a kérdés, hogy egy ilyen feladat elérése az milyen karakterű külpolitikát kínál. Természetesen a magyar külpolitikának a szuverenitás és a függetlenség gondolat mindig meghatározó eleme volt. 40 év szovjet megszállás után ez nem is nagyon lehetett másképpen az elmúlt 20 évben sem. Mégis ebben az új világrendben érdemes arra figyelnünk, hogy az legalábbis a nyugati világban az önrendelkezésnek, tehát a külpolitikai önrendelkezésnek elértük a maximumát. Tehát ennél nagyobb szuverenitása mondjuk a közép-európai országoknak, vagy Európai Unión belül elhelyet foglaló államoknak nem lesz. Hiszen lényegében a teljes önrendelkezés képességét, ami a modern világban egyáltalán megszerezhető, már megszerezték a maguk számára. Ez a külpolitikának nem az a célja, hogy az önrendelkezésünk, a külső önrendelkezésünknek a területét növeljük, hanem elsősorban az, hogy olyan új együttműködési rendszerekben lépjünk bele, amelytől előnyöket remélünk. Tehát nem az önrendelkezés tágítása, hanem új együttműködési hálók kialakítása a feladat. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk belépni úgy újabb és újabb kapcsolati hálókba, hogy annak a magyar gazdaság összességében a magyar populáció számára elsősorban előnyei legyenek, legyünk realistábbak, több előnye legyen, mint hátránya. Tehát a kérdés az igazi komoly intellektuális kérdés, hogy meg tudjuk-e választani az együttműködés jó formáit a következő néhány esztendőben. Vagyis milyen együttműködési hálók rajzolódnak most ki előttünk, amelyek előnyösek az ország és az egész régió, egész Közép-Európa számára. Természetesen néhány tanulsággal, amikor a lehetséges együttműködési hálók kérdését vizsgáljuk, néhány az elmúlt évek gazdasági folyamataiból levonható tanulsággal számolni kell. Az egyikről már beszéltem, a nyugati civilizáció hozzájárulása a világ nemzeti össztermeléséhez. A másik azonban mondjuk úgy, hogy a szabad piacgazdaság karakterének megváltozása. Ezzel is számolnunk kell. Ezt önök jobban érzékelik talán, mint mi, akik itthon dolgozunk. Hiszen önök nap mint nap konfrontálódnak azzal az élménnyel, gondolom én, hogy ezelőtt 5 évvel még leírhatatlan gazdaságfilozófiai mondatok hirtelen fő irányokká, mainstream gazdaságpolitikai gondolatokká válnak. Ha csak az állam szerepéről beszélünk, néhány évvel ezelőtt leírni azt, hogy az államnak igenis fontos gazdaságszervezési funkciója van, hogy a piacot igenis korlátozni kell, sőt, újra kell gondolnunk a pénzügyi folyamatokat szabályozó teljes nemzetközi rendszert, ezt néhány évvel ezelőtt még valószínűleg ördögtől való gondolatnak minősítették volna a legtöbb nemzetközi szervezetben. Ehhez képest, ha nem tudunk kinyitni úgy egy a világ jövőjéről szóló komoly dokumentumot, szülessen az az ENSZ-ben, szülessen az az Európai Unióban, vagy bárhol máshol, amely ne arról beszélne, hogy az államnak milyen szerepe lesz a jövőben, nem egyszerűen csak a pénzügyi szabályozás, hanem azon túlmenően a gazdaság szervezésében is. És akkor még nem beszéltem arról, hogy néhány nagy állam nemzeti vezetője kifejezetten olyan beszédeket bocsát ki rendszeresen a nyilvánosság elé, amelynek központi eleme éppen a patrióta gazdaságpolitika jegyében az adott együttműködési rendszerben fontos szerepet játszó nemzetállam állami bürokráciájának a feladata. Ezek az új témák, ha úgy tetszik, ezek az új divatos témák a nyugat-európai irodalomban is. Tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, számolnunk kell azzal, hogy a zsugorodás mellett megváltozik a piacgazdaság, a szabad piacgazdaság karaktere is. Az állam szerepe növekedni fog, a termelés szerepe növekedni fog, hiszen az, amiről beszéltem, ez a nagy világfolyamat, amelyben a mi hozzájárulásunk az össztermékhez zsugorodik, az úgy is leírható, mint a termelésben sikeres, a termelés volumenében eredményeket fölmutató államok térnyerése az elsőbben pénzügyi műveletekkel a saját gazdaságokat növelni akaró gazdaságokkal szemben. Amit a politikusok úgy szoktak lefordítani, legalábbis mi itt Magyarországon úgy fordítjuk le, hogy a termelő kapitalizmus térnyerése a spekulatív pénzügyi műveletekre épülő kapitalizmussal szemben. Ez a folyamat, az átrendeződés, ez a változás szintén kísérő jelensége a mindennapjainkban. A harmadik dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmüket a nagy erőtér átrendezéssel kapcsolatban az az, hogy azok a térségek erősödnek ma a világban, amelyek a piaci verseny érdekében nem mondtak le a saját társadalmuk erkölcsi és kulturális hagyományairól, hanem ellenkezőleg ezeket a gazdasági teljesítmény szolgálatába tudták állítani. Ilyen értelemben tehát egy olyan korszak előtt állunk, amelyben egy adott közösség, ez esetben a magyar nemzet vagy a Kárpát-medencei magyarság kulturális és erkölcsi hagyományainak és talapzatának igenis fontos gazdasági teljesítmény meghatározó szerepe lehet. Ha lesz, sikeresek leszünk. Ha nem lesz ilyen szerepe, akkor kevésbé lehetünk sikeresek, az is lehet, hogy sikertelenségre ítéljük magunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindezeknek a tényeknek a figyelembevételével tehát mi azt várjuk Önöktől, hogy a magyar külpolitika alakításának munkájában találjanak olyan együttműködési rendszereket, többoldalú vagy kétoldalú együttműködési rendszereket, amelyek kölcsönösen előnyösek ugyan, de számunkra, magyarok számára a lehető legnagyobb haszonnal járnak.